Itt kívánok mindenkinek, se volt tov, gute vach, akkor most újra nekifutunk a napi tanulásunknak. Az előbb már 20 percet megtanultunk, legalábbis én megtanultam, amikor eljutott hozzám többeknek a jelzése, hogy a hang nem működik, most már remélem, hogy a hang működik. Úgyhogy ha hallatok engem, akkor kérlek, jegyezzétek is meg itt a videó alatt, hogy igen, hallunk, hogy most már ne beszéljek fölöslegesen. És akkor lássunk is hozzá, a Brachot traktátust tanuljuk, a hetedik lap alján tartunk, de a Zayin Amud Beis, és arról van szó, hogy milyen fontos, hogy a közösségi ima, a közösségi imának az ereje, ne csak imádkozzunk, hanem közösségben imádkozzunk. Köszönöm szépen Ferinek, aki már jelzi is, hogy lehet hallani, ennek örülök, most már nem fölöslegesen fogok pantomimban tanulót tanítani. Tehát akkor térjünk rá a közösségi ima erejére. Amarlére, vagy Yitzhak Lajrab Nachman, azt mondta egyszerre, hogy Yitzhak Nachmannak, Nachman rabbinak, my time will also már legalább egy béknistelet szója. Azt mondta neki, mi az oka annak, rabbi, hogy nem jöttél el a zsinagógában imádkozni. Amár lé, lőjök linna, azt mondta neki, nem tudtam eljönni, mert beteg voltam, rosszul éreztem magamat. Amár léle, hamfile már le a szalve licé, azt mondta neki, hát akkor miért nem gyűjtöttél össze 10 embert a saját otthonodban, és otthon lehetett volna szervezni egy közösségi imát, egy minnyent, otthon lehetett volna imádkozni. Azt mondta neki, amár lé, ez lehet, hogy meg lehetett volna csinálni, de tirchalemilsz, az egy nagyon nehézkes dolog lett volna, nehezen tudtam volna megszervezni, másoknak is sok nehézséget okoztam volna, és ezért ezt inkább nem csináltam. Mert azt mondta neki, ha már ezt se csináltad, ve leimelé már le sluchadi cibura, ve idnodem cáli ciburé, akkor legalább azt meg lehetett volna csinálni, hogy a közösségi ima idejét jelezze neked valaki a közösségből, és egyszerre imádkozzál a közösséggel, akkor is, ha fizikailag nem tudsz ott lenni a zsinagógában, de mondjuk ők reggel 8-kor imádkoznak, akkor te is imádkozzál reggel 8-kor. Amr lei maikule hájer, azt mondja neki, ennek mi értelme van? A közösségi imának az a lényeg, hogy együtt legyünk. És amikor együtt imádkozunk, akkor annak van értelme, de hogy én ugyanabban az időpontban imádkozzak, ennek van bármi értelme. Amr lei, de amr abi ikhlami simon bájo hájer, azt mondta neki, igen van, mert azt tanítottuk, hogy azt mondta egyszer, simon bájo hájer. Májdik szív, miért van az írva a Zsoltárokban, a 69-es fejezetben, már nisz filoszileg, ha sem ész racai, hogy én örökkévaló hozzád imádkozok az akaratod idején, mi ez az akarat idején, én oszájó ész racai, mikor van az akarat ideje, sása a cibur vissza hálalin, akkor, amikor a közösség imádkozik, akkor van az akarat ideje. Magyarul nem csak annak van jelentősége, hogy fizikailag együtt legyen a közösség, hanem hogyha a közösség imádkozik, és én nem tudok elmenni a közösséggel fizikailag együtt lenni, akkor is van értelme annak, hogy velük egyszerre mondjam az imád. De mi Jajszi, ha nina amár, mert ha akkor már sem beész racolni szicha, de mi Jajszi azt mondta, hogy egy másik bibliai idézetből, egy másik mondatból, Ézsaiás könyvéből lehet ezt kikövetkeztetni, hogy írva van, így szólt az örökkévaló, az akarat idején válaszolok neked, mi az az akarat ideje? Az, amikor a közösség, az az időpont, amikor a közösség imádkozik. Rabbi Acha azt mondta, egy harmadik helyről tudjuk ezt kikövetkeztetni, Jobb könyvéből, Hein el kabir velo imos, ahogy írva van, az örökkévaló nem utasítja vissza a sokaságot. Mit jelent ez a sokaságot? A közösség imáját. Hasonló tanítást találunk abban a mondatban, amit a Zsoltárok 55. fejezetében olvasunk, amikor Dávid arról beszél, hogy mi volt az oka annak, hogy le tudta győzni Sault, és meg tudott menekülni Saul üldözésétől, akkor azt mondja, Padobe Salom Nási Mikravli megváltatott békében a lelkem az én harcaimból, kiben Rábim Hajui Modi, mert sokan voltak velem együtt. Mit jelent az, hogy sokan voltak velem együtt? Egyszerűen azt jelenti, hogy sokan imádkoztak értem, sokan akarták azt, hogy én megmeneküljek. Egy másik magyarázat, hogy akkor imádkoztam én is, amikor a többiek, ha fizikailag nem is tudtam velük egyszerre ott lenni, és ezért volt hatása az imámnak. Tányan, ami akirab noszon, hogy mi nájnsenked, és balkom, hogy izbet filoszon, se rábim. Azt hallottuk, azt tanította Rabbi Nátán, honnan tudjuk azt, hogy az örökkévaló soha nem utasítja vissza a közösség imáját. És nem már, én él kábérvelő imösz, írva van az örökkévaló, a közösséget nem utasítja vissza, és az is írva van, Podobesam Návsi, az is írva, ami Dávid mond, hogy az örökkévaló megmentette lelkemet, mert sokan voltak velem. Amar HaKadosh Baruch Hu, azt mondja az örökkévaló, Kola Öszegbe Tajra, Big Minusz Haszodim, Spállal Cibur, bárki, aki sok tórát tanul, aki sok jó cselekedetet tesz, és aki együtt imádkozik a közösséggel, Málani a Lav, Kilupa, Dáni, Banámi, Béla, Ubajsz, azt úgy tekintem, mint aki ki megváltott engem és a fiaimat a számüzetésből a népek közül. Amár és Lakis, Kolmisi és Lajbét, Neszezbe, Irojbe, Inni, Nihmas, Samlis, Pálél. Ugyanígy a közösségi imának a jelentőségéről tanulunk. Azt mondta egyszer és Lakis, bárki, aki belép, akinek van a városában egy zsinagóga, és ő nem megy el a zsinagógába imádkozni, az nem más, mint egy rossz szomszéd. Egy rossz szomszédnak nevezteti az írás. Se nem már, kaja már a sem kolsaiknél a röim hanoigim, benáhló, ásehin halti ez amész Iszrael. Így szólt az örökkévaló, mindazok a rossz szomszédok, akik ártanak annak az örökségnek, amit rá örököltem, örökítettem a népemre, Izraelre. Mi az az örökség? Mi az a ház? Mi az az örökség, amire itt szó van? Ez a zsinagóga. Löj, a ideleseg, garem, galusz, lajul, vannak, és nem már én nincs a málad, masszom, ez bészi, huda, ettől is, misza, ichab. Sőt, nem csak, hogy rossz szomszédnak tekinthető, hanem a büntetése az lesz, hogy számüzetésbe kerül ő is, és a fia is, és hát a kapcsolat teljesen egyértelmű, az az ember, akinek van zsinagóga, van egy közösség a városában, de távol tartja magát a közösségtől, akkor a büntetése ennek megfelelően az, hogy ő is távol kerül a közösségtől, hogy számüzetésbe kerül. Amellére Rabbi Yochanan, ika szábi bevavel. Azt mondták egyszer Rabbi Yochanannak, képzeld el, vannak idős emberek Babilóniában. Ugye, ahogy a bevezetésben tanultuk, amikor a Talmud íródott, amikor a talmudi szöveg összeállt, az abban az időszakban volt, amikor két zsidó közösség, a zsidó közösség két nagy közössége az Izraelben és Babilóniában volt, ezért van babilóniai Talmud és jeruzsálemi Talmud, és ezek egymás között gyakran üzentek egymásra, vagy vannak gyakran olyan dolgok, amik egymásról szólnak. És azt mondták egyszer a Jochanannak, képzeld el, Babilóniában is vannak öreg emberek. Tama, erre csodálkozott. Hogy lehet, hogy Babilóniában vannak öreg emberek, amikor azt olvassuk a Tórában, hogy öreg emberek az idős kort, az csak Izraelben lehet megélni. Hol olvassuk ezt? Mózes 5. könyvében az van írva, le már nyírva, ilyen méhem, mivel néhem, álló a domo, az van írva, ha megtartjátok a parancsolataimat, akkor gyarapodni fognak napjaitok és gyermekeitek napjai azon a földön, amit adok nektek. Mit jelent az, hogy gyarapodni fognak napjaitok? Az egyszerű jelentés ennek az, hogy sokáig fogott Izrael népe élni. De lehet egy más jelentése is, hogy személyesen gyarapodni fognak napjaitok, ami azt jelenti, hogy személyesen hosszú napokat fogtok megélni, aki Izraelben él, az hosszú életű lesz. Különben tényleg azt hiszem, hogy Izraelben van az egyik leghosszabb átlag életkor a mai napig is. De akkor ezek szerint csak Izraelben, mondta Rabbi Yochanan. Ával be chutzal lesz loj, Izrael kívül nem lehet megélni ilyen öregkort. Kiven de amrilei, meg kármilyen, meg haskelem, nekniszta, de amikor elárulták neki, hogy ezek az emberek, akik ilyen hosszú életkort élnek meg, ezek olyan emberek, akik korán reggel minden nap elmennek a zsinagógába, akkor azt mondta, ah, most már értem. Amár hajnuda hanele, akkor azt mondta, ez az, ami segít neki. Aki korán föl kell jemlni a zsinagógába, az hosszú életű lesz, ahogy tanította Rabbi Yehoshua ben Lévi a fiainak, kadimu vechashichuva lajulvét nista, ki hechele toichuchájé, azt tanította nekik, menjetek korán reggel, és keljetek föl, menjetek a zsinagógába azért, hogy hosszú életűek legyetek. Különben olvastam egy érdekes demográfiai, szociológiai kutatást nemrég, amiben kihozták azt, hogy annak az eredménye bemutatta, hogy azok az emberek, azok az idős emberek, akik rendszeresen járnak zsinagógába, valóban hosszabb életet élnek. Ennek nyilvánvalóan van pszichológiai oka is, és itt már a Talmud beszél erről, hogy aki zsinagógába jár, az hosszú életű lesz. Amar Rabbi Yahu, Amar Rabbi Hanina, Maikra, Ashe Odom Shemeali, Nishkoirad Losai. Jajm, jajm, nishmajm, zuzaj, pszochaj. Azt mondta, miért van ez írva a példabeszédekben? Boldog az az ember, aki hallgat rám, hogy felkeresse ajtajaimat nap mint nap, hogy vigyázzon kapuim nyílásaira. És az is van írva utána, szívbászai, ki majcai, macochaim. Az, aki engem megtalál, az életet talál. Mit jelent ez a mondat? Amar Rav Chisda le oilami kanesz adam be snei psachim be beisak neszesz. Ugye mit jelent ez a mondat? Ez, aki az azt mondja, boldog az az ember, aki a kapuimat keresi nap, mint nap, és aki vigyáz a kapuimra. Miért van duplán írva? Azt mondta Rabbi Chisda, boldog az az ember, aki két ajtón keresztül megy be a zsinagógába. Snép, szachim, szálkadájtok, két ajtón keresztül. És mi van akkor, hogyha a zsinagógába csak egy ajtó vezet? Nincs egy előszoba, ami rögtön be lehet lépni a zsinagógába. Ella éma, snép, szachim, ve a hárkihiszpál, hogy kell ezt érteni, hogy amikor az ember bemegy, akkor ne rögtön a bejárat után üljön le, és ott imádkozzon. Na, gyakran van az emberek ma is, bemennek a zsinagógába, és kicsit bizonytalanul érzik magukat, és azért megállnak hátul, és ott imádkoznak. Ne állj meg hátul, mert akkor úgy tűnik, mintha már szeretnél gyorsan elmenni, gyorsan, amint vége az imának hazamenni, hanem menj be a zsinagógába, és legalább két ajtó nyit, mintha lenne még egy ajtó, menj be a zsinagógába, és úgy imádkozzál. A Zöjsz is pálak leha le észmöcoj. Írva van az is, hogy az ember azért áld Zöjsz is pálakol haszid leha, így imádkozzon hozzád minden jámbor, le észmöcoj, akkor, amikor talál. Mit jelent az, hogy akkor, amikor talál? Az ember azért imádkozzon, hogy találjon valamit. Mit talál? Mi az a talál? Amarabika nini le észmöcoj, zöj isa. Miért imádkozzon az ember? Azért, hogy találjon egy jó feleséget magának. Amit szólj, a találat, találni valamit, az egy jó feleség. Egy jámbor feleség. Honnan tudjuk ezt? Mert Salamon király azt mondja, a példabeszédekben se nem már maca is a macatai, azt mondja Salamon, aki talál egy jó asszonyt, az jót talál. De már Rava, ki naszív innes itesza, nyugaton, ugye hol van az a nyugaton, az nem Amerika, ma a nyugaton az Amerikát jelent, de Babilóniában 2000 évvel ezelőtt ez Izraelt jelentette, mert ugye Babilónia, ami a jelenlegi Irak területe, onnan Izrael az nyugatra volt, és erre azt mondja a Talmud, nyugaton ennek kapcsán, amikor azt mondjuk, Salamon azt mondta, hogy a találat, a jó találat, az egy jó feleség, akkor ennek kapcsán azt mondták, azt mondja, hogy nyugaton, Izraelben azt szokták mondani, ki naszív inisítosza, amikor egy ember elvesz valakit feleségül, akkor így szólnak hozzá. Milyen a te feleséged? Maca, oly mojce. Talált, vagy talál? Múlt időben, vagy jelen időben? Mit jelent ez? Ez egy finom utalás arra, hogy a feleséged egy jó asszony, vagy egy rossz asszony. Miért? Mert két mondatot találunk a Bibliában a feleség megtalálásról. Ez egyikben jelen időben mondja, a másikban pedig múlt időben mondja. Amelyik múlt időben mondja a találatot, az jól beszél, a szépen beszél az asszonyról. Amelyik jelen időben mondja, az nem annyira boldog az asszonnyal. Hol van ez a két idézet a Talmud, a Tórában? Az egyik az, amit az előbb említettünk a példabeszédekben, ahol Salamon azt mondja, macadik szív, maca is a maca tajva. A múltidős, az a példabeszédekben van, ahol az van írva, aki megtalálta az asszonyt, az jót talált. Vagy jaffék racim már sem, és az örökkévaló akaratát találta meg. Egy másik helyen, a Koheletben, ugyancsak azt mondja Salamon király, mojce, találom, nem múlt időben, hanem jelen időben. Mojcani mármi movesz, én találom keserűbbnek a halálnál is ezt a iso, az asszonyt. Akkor mit jelent? Van asszony, amelyik nagyon jó, és van olyan asszony, amelyik még keserűbb, mint a halál. Ha valaki házasodik, akkor megkérdezik, hogy ez milyen asszony? Egy talált, vagy egy talál? A talált az a jó asszony, és a talál az pedig a rossz asszony. Rabbi Nassan, amely leészmet szőzött tajra, ki majd caj, majd szé cháim, Rabbi Nassan azt mondja, a találat az nem az asszonyra vonatkozik, ahogy eddig mondtuk, hanem a Tóra tanulásra, azért imádkozunk, hogy értsük a Tórát, amit tanulunk. De mi Nachman bárja Vickaka már le észmet szaj, zaj miszarab, nem Nachman azt mondja, ez nem is az asszony, nem is a Tóra, hanem a halálunk. Miért imádkozik az ember a halálért? Azért imádkozik az ember a halálért, hogy könnyű legyen a halál. És nem már le movesztaj cajsz. Ahogy írva van, hogy az örökkévalónak van a ráhatása a halálunk milyen mikéntjére. Miért kell imádkozni? Azért, hogy hogyan halljunk meg. Tányanámi hachi, így tanultuk a Brájtában. Csámaisu slajusom minne miszoni vróbe ajlom. Az van írva egy Brájtában, egy nem hivatalos misnában, 903 féle halál teremtetett a világra. És nem már, ahogy írva van a Zsoltárokban, la movestai cois, a halál sokfélesége az Isten kezébe van. Mi ez a sokféleség? Azt mondja, 903 féle módon lehet meghalni, 903 féle módozata van a halálnak. Miért éppen 93? Ugye tudjuk azt, hogy a héberben minden héber betűnek van egy számértéke is. Ugye a számokat gyakran héber betűkkel írjuk ki. Az a szó, hogy tojcojsz, taf, vav, cádik, alef, vav, taf, ez összesen a 903-at hozza ki, hogyha az összes betűnek a számértékét összeszámoljuk. És ezért, hogyha a sokféle szó, tojcojsz, az 903, és azt mondja, hogy sokféle halál, akkor a sokféle számérték az 93, azt mondja, hogy 903 féle halált talál. A kosesebe kulon hi aszkara, a legnehezebb közülük az aszkara. Őszintén szólva nem néztem utána, hogy ez pontosan milyennek a neve ennek a betegségnek, de itt vannak közöttünk orvosok is, akik figyelik az előadásunkat, akkor talán tudnak nekünk segíteni. Ez difetria héberül, dipetria, és ez valamilyen olyan betegség, ami a nyakunk, vagy a torkunkban valamilyen olyan gyulladás, ami megfullasztja az embert. És ez egy nagyon fájdalmas betegség, és ettől nagyon féltek a babiloniai, a Babilóniában abban az időben. Ez azt mondja, ez a legsúlyosabb halál, ez a legfájdalmasabb, ez a legnehezebb halál. Mi a legkönnyebb halál? Néha sebe kulan, ne sika, a csók halála. Itt nem fog olyan hosszasan beszélni, hogy mi az a csók halála, másod a Talmud beszél erről. A csók halála az az, amikor valaki úgy hal meg, mintha Isten megcsókolta volna. Egy csókkal Isten elveszi az életét. Hogy lehet egy csókkal elvenni valakinek az életét? Ugye ez, a Talmud azt mondja, hogy ilyen volt például Áron halála, Mózes halála, amikor mindenfajta fájdalom nélkül egyszerűen csak kiszáll a lélek a testből, ezt ma úgy neveznénk talán, hogy öregségi halál, végelgyengülésben való halál, akkor nincs valamilyen különleges betegség, vagy baleset, vagy sérülés, hanem egyszerűen elmúlik a lélek. Diftéria, torokgyík, köszönjük szépen dr. Bálintnak, aki ezt meg is írta, szóval van a torokgyík, az a legnehezebb halál, és a legkönnyebb halál, a csók halála, ami tulajdonképpen a végelgyengülés, amikor az ember mindenfajta betegség nélkül hal meg. Azt mondja, hogy a Talmud hasonlítja ezeket a különböző halálokat valamihez. Azt mondja, hogy van a test és a lélek. Amikor az ember meghal, a test és a lelket szét kell húzni egymástól. Ha ez a széthúzás, ez lehet nagyon fájdalmas, és lehet nagyon könnyű, attól függ, mihez hasonlítjuk ezt a halált. Azt mondja a Talmud, Aszkora dámja be hizre be gavava de amra de la hajré nosa. De la hajré nosa. Azt mondja, az a halál, amikor, olyan, mint a diftéria, a diftéria, torokgyík, az olyan, mint amikor beleakad az ember ruhájába valamilyen hogy mondják ezt, ilyen bozót, és a bozótot leszedi a ruháról, akkor a bozóttal együtt a ruhának is egy részét letépi. Akkor ugyanígy, amikor a lélek kijön a testből, az nem jön ki jól, és olyan, mint hogyha letépne a testből is egy részét, magyarul a testnek is fájdalmat okoz a lélek kiszállása a testből. Vikad amnekib turbe fiveset, mások azt mondják, hasonló hasonlat, mint amikor egy kötél be van egy fába vésett lyukba dugva, de úgy van bedugva, hogy nagyon szorosan, régen így kötötték össze a hajónak a gerendáit, hogy egy lyukat fúrtak rajta, és direkt nagyon szűk lyukat, hogy éppen csak átmenjen rajta nagyon nehezen a kötél, és amikor azt kihúzzák, akkor az felsérti, a kötél kihúzása felsérti a magának a hajónak a gerendáit is. Hasonló módon, amikor a lélek kiszáll a testből, akkor ezzel felsérti a testet. Ezek tehát a nehéz halálok, olyan, mint a torokgyík, ami sok fájdalommal jár. Hogyan van a könnyű halál, amit azt mondtuk, hogy olyan, mint a Mrs. Nishikin, amikor az Isten megcsókolja az embert, és mindenfajta fájdalom nélkül hal meg, Nishika Dámjake Mishal Bninsza Mechalava, az olyan, mint amikor kihúznak egy szőrszálat, egy hajszálat egy pohár tejből. Azt is ki kell húzni, de ott nincs semmifajta fájdalom, ott nem tűnik olyan nehéznek, mint amikor mondjuk a bozótot levesszük a ruháról, és a ruhát tépi le, vagy a kötelet kihúzzuk a lyukból, és a lyuknak az oldalát tépi le, akkor ez a két lehetősége van annak, hogy a lélek kiszáll a testből, könnyen száll ki, nehezen száll ki, ugyanígy van könnyű halál, és van nehéz halál. Rabbi Jochanan tovább megy, és azt mondja, itt nem is a könnyű halálért kell imádkozni, hanem a temetkezésért, a könnyű eltemetkezésért. Rabbi Jochanan amár lészmet szói, zói kvura. Mi az, amiért imádkozunk? A temetés. Amár Rabbi Hanina Májkra, ha szméhim elégil, ennek kapcsán tanította Rabbi Hanina, miért van az írva a Jób könyvében, hogy boldogak azok, akik a kort megérik, a sziszuki imcő kaver örülni fognak, mert sír helyet találnak, amár Rába bár Rapsila, hányod amri insi, azt mondta erre, Rába, ez az, amiről az emberek szokták mondani, baje ines ráhmi, az ember imádkozzon azért, a filu adzi buli bászja slama, hogy békében nyugodjék meg, és ez a béke az egészen addig tartsa, hogy az utolsó darab földet is rádobják. Magyarul a béke ne csak addig tartsa, amikor eltemetnek bennünket, történjen. És van egy következő magyar meglepőbb, de talán, ha belegondolunk, a legérthetőbb is. Már zutra, már le észme coj, zoj, bészakiszé. Már zutra azt mondta, hogy ez a WC, ahol az ember könnyíteni tud magán. Amribe már rava, ennek kapcsán mondták azt, de már zutra a difamekulau, hogy mindegyik, amit mondtunk, hogy miért kell imádkozni, az fontos, de a legfontosabb az valóban a mosdó, a WC, hogy az megfelelő legyen. Ugye nyilvánvalóan próbáljuk magunkat beleképzelni egy 2000 évvel ezelőtti szituációban, hogy nem volt még természetesen bevezetve a szennyvíz, és nem volt minden otthonban angol WC, és a városban voltak ilyen minden lakóhelyen voltak ilyen nyilvános WC-szerűségek, pottyantók, ahogy ma mondanák, és az nem mindegy, hogy az milyen volt, mennyire volt közel, mennyire volt távol, mennyire volt tiszta, az összes betegség onnan jött, és ezért mondta azt már Zutra, hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy ez tiszta legyen, közel legyen, és ez ne okozzon különböző betegségeket. Amelé Ravele Rafram bar Papa, azt mondta egyszer Ravele Raframnak, Léman már, minaha milli de mal jossze de márt minés méderab frizda, de milli de béknista. Azt mondja, mesélj nekem egy kicsit arról, hogy milyen nagyszerű dolgokat mondott Rav Chizda a zsinagógáról. Ugye korábban az elmúlt pár percben, és már az előző oldalakon is, sokat beszéltünk a zsinagógának a jelentőségéről. De a Chizda sokat mondott erről, akkor említsél fel egy pár dolgot, hogy mi mindent mondott a Chizda a zsinagóga jelentőségére. Achyam el a Chizda, majdik szín, olyan sem sári cím is, kalmisken és jákő. Erre azt mondták, de a Chizda azt tanította egyszer, miért van az írva a Zsoltárokban, a 87-es Zsoltárban, az örökkévaló szereti Cion kapuit, Jákob minden lakhelyénél jobban. Azt mondta erre, Ajva sem Sarimicu Janimba Alaha. Mik azok a Cionnak? A Cionnak a kapui. Cionnak a kapui azok a kapuk, azok a házak, ahol a halachát tanítják, sőt, ahol törvényeket hoznak, ahol ítélkeznek. Ugye az a szó, hogy Cion, a szó szerint azt jelenti, hogy megjelölt ház. Vagy kitűnt ház, kitüntetett ház. Mik ezek a kitüntetett házak? A törvénykezésnek a házai. A törvénykezés házai azok, amiket Isten jobban szeret minden más, Jákob minden más hajlékánál. Mit jelent ez tehát? Isten jobban szereti a törvénykezés házait, mint a zsinagógákat. Ványud amarab hiabbar ámim is médeula. Ez az, amire a Rab Chia azt mondta, mi jön se harab bész a mindas. Attól a naptól fogva, hogy a szentély Jeruzsálemben elpusztult, én lajálkodás balkbei lamaj, el a árba ámajsel a lachabil vár, Istennek nem maradt más nyughelye, mint a tórai ítélkezésnek a négy szögöle. És itt tehát akkor az, ahol a tórát nem csak tanulják, és nem csak imádkoznak, hanem ítélkeznek is a tóra alapján, ítéletet hoznak, ahol a Beis Din székel, az még jobb és még kitüntetett hely, mint egy zsinagóga. Van már a báje, mi résávégel színnöbe gajik beisza, amit szánnöbe békén is te azt mondja. A kezdetben azt mondja a báje, én otthon tanultam, tanítottam, és hoztam tórai ítéletet, és a zsinagógába elmeztem imádkozni. Kivendesen mána lehoda amár, hiam és mérdem, ulam, jöm is kávész, mérdem, és énekes bak, vagy lamel, ábám, és elá, hamil vár. De onnantól fogva, hogy hallottam azt a mondást, amit az előbb idéztünk, hogy az örökkévalónak nincs más nyughelye azóta, hogy elpusztult a szentély Jeruzsálemben, mint a halachának, a tórai ítélkezésnek, a tórai törvénykezésnek a négy szögele, vagy háve macellina, ele héhadegel szina. Azóta nem imádkozom soha más helyen, mint olyan helyen, ahol tórát tanulnak, tanítanak, és Beis Din is van, és ítélkeznek. Rav Ami Rav Gávde Havelit Lésza Bék Nista Bete Verja, Lémi Cálbina Mudia Eichad Ávod Garszi. Ugyanígy Rav Ami azt mondta, képzeljétek csak el, Tibériásban 13 zsinagóga volt, és mégis a bölcsek nem a zsinagógában imádkoztak, hanem a bíróságon, ahol az ítéletet hozták, mert ott még inkább meghallgattatik az imájuk. Ugye ennek, hogy mi a köze az ítélkezésnek és az imádkozásnak egymáshoz, ennek talán lehet egy olyan magyarázata, hogy ugye az van írva, hogy egy aki ítéletet hoz, annak kellően bele kell élnie magát annak az embernek a helyzetébe, aki fölött az ítéletet hozza. Magyarul könyörületesnek kell lennie. Egy olyan helyen, ahol imádkozunk, és mi kérünk könyörületet Istentől, azt talán segíteni fog nekünk abban is, hogy kellően könyörületesen álljunk hozzá azokhoz, akik elénk járulnak, hogy ítéletet hozzunk az ő ügyükben. Amarab hínaba rámim is mélyde ulag gadol, ha nehen nem így jaj, jaj szél, mire is a májim. Most ugye korábban már említettük, hogy a Talmudban a különböző mondások, amik egymást követik, azok gyakran nem a tartalmuk miatt, hanem azok amiatt követik egymást, hogy ugyanaz az ember mondta őket. Ugyanígy akkor most a Pchia egy másik mondását idézzük, aki azt mondta Ulla nevében. Gadol ha nehenne mi gyaj, jaj szemire is a máim. Azt mondja, milyen nagy jelentősége van annak, hogyha az ember a saját munkájából él. És mennyire hátrányos az, hogyha az embernek más emberek hozzájárulásával kell, hogy megéljen. Ez azt mondja, ez olyannyira így van, hogy nagyobb dolog Istenfélőnek lenni, és a saját kezünk munkájából megélni, mint egyszerűen csak még Istenfélőbbnek lenni. Két idézet is van. Az egyik idézet, a Zsoltárok 112-es, az azt mondja, ásre is ér részesen, azt mondja, boldog az a férfi, aki Istent féli. Egy másik idézet a Zsoltárokban, a 128, azt mondja, jel giaka pehoki szajhel, ásre havetai lach. Azt mondja, ha eszed a saját kezed munkájának gyümölcsét, boldog lehetsz, és jó is neked. Akkor amikor az Isten félelemről van szó, akkor csak azt mondja, hogy boldog. Amikor viszont arról van szó, hogy a saját keze munkájából élhet meg, akkor viszont azt mondja, hogy jó neked. Úgyhogy innen látjuk, hogy milyen fontos az, hogy az ember a saját keze munkájából éljen. Amarab bar ámim is mélyde ullal, ölem jadur adom makam rábaj, és egy kozmán simi még kájom, lai nasza slamat ez bászpároi. Ez egy másik ilyen erkölcsi tanítás. Az ember mindig lakjon közel a mesteréhez. Minden embernek először is kell, hogy legyen egy mestere. Kell valaki, akinek a tanítását elfogadja, kell valaki, akinek a kritikai hangját elfogadja. Mindenkinek kell, hogy legyen valaki, akire hallgat, és aki előtt kellő alázattal van. És ezért nem csak, hogy kell, hogy legyen egy ilyen ember, hanem jó, hogyha az ember ennek a mesterének a közelében lakik. Nyilvánvalóan miért? akkor a mestere látja, hogy mit csinál, és fogja tudni figyelmeztetni. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy Simi ben Géra, aki Salamon királynak volt a mestere, amíg ő élt, addig Salamon nem követte el azt a hibát, amit elkövetett viszont a halála után, hogy elvette feleségül Fáraó lányát. Vátánya áljadúr. Erre azt kérdezi a Talmud, hogy mondhatod azt, hogy előnyös dolog, hogy az ember egy olyan helyen lakjon, ahol a mestere is lakik. Azt olvastuk egy másik helyen, pont fordítva, az ember ne lakjon a mesterének a helyen. Lajkáse hade kájflé, hade lajkájflé. Akkor most az ember ott lakjon, ahol a mestere lakik, vagy ott lakjon kifejezetten, ahol nem lakik a mestere. Melyik a jobb? Az egyiken azt tanuljuk, hogy az ember ott lakjon, ahol a mestere lakik, abban a városban, hogy a mestere kerülően tudja rá figyelni, és tudja figyelmeztetni, ha valamit rosszul csinál. Egy másik helyen meg azt tanuljuk, hogy kifejezetten ne lakjon ott, ahol a mestere lakik. Erre azt mondja, a Talmud attól függ. Ha ez egy olyan tanítvány, aki elfogadja a mesterének a kritikáját, akkor az lakjon ott, ahol a mestere lakik. Ha ez egy olyan tanítvány, aki nem fogadja el, akkor jobb, hogyha nevetje el lakjanak, mert akkor csak konfliktus lesz belőle, és soha nem fognak tudni dűlőre jutni, tehát akkor nem jó, hogyha egy helyen laknak. Amara fundabari huda, amara bin nachem, amara vámi, majdik szíve, őzve. Tanítás, azt mondja rabbi Huna. Miért van az írva Ézsaiás könyvében, hogy akik elhagyják Istent, azok el fognak pusztulni? Mit jelent elhagyni Istent? Zeáma niach széfet tajrvejajce. Ez arra az emberre vonatkozik, aki akkor megy ki a zsinagógából, amikor éppen a Tóra nyitva van az asztalon, és olvasnak belőle. Az ön te Istent hagynál el. De mi a báun nafik ben gábra le gábra. Akkor ennek kapcsán a Talmud arról beszél, hogy mit jelent, hogy nem szabad kimenni a zsinagógából, amikor a Tóra nyitva van, és olvasnak belőle. Ugye, aki jár zsinagógába, és volt már Tóra olvasásnál zsinagógába, az tudja, hogy a Tóra olvasás úgy működik, hogy egy adott szakasz, amit olvasunk, az X részre van felosztva, mondjuk például a szombaton 7 plusz 1 részre van felosztva, és mindegyik részhez egy másik embert hívunk fel a Tórához. Akkor mikor nem szabad kimenni? Olvasás közben, vagy ki szabad-e menni akkor, amikor éppen nem olvasnak, hanem a két felhívás közben vagyunk. Valakit felhívtak, ő befejezte, és most felhívnának valaki más, ki szabad-e menni? De Abáú ilyenkor ki szokott volt menni. Két ember között, két felhívott között ki szokott menni. Bajráf pupa, bén pszukkale pszuka máhu, tékú. És ugye azt kell tudnia, a Babilóniában 2500-2000 évvel ezelőtt az volt a szokás, hogy amikor olvasták a Tóra szövegét a közösségben, akkor minden mondatot felolvasott a Tóra olvasó, ahogy ma is, és utána pedig volt egy fordító, egy meturgamon, egy tolmács, aki lefordította hangosan a szöveget, és lefordította arámira. Ugye ez volt a közbeszéd nyelve, az arámi. És nem mindenki tudott héberül. Nem voltak még nyomtatott tórák, amiből lehetett követni a szöveget. Pláne nem voltak fordításos tórák, mint például, hogy most valaki megy egy zsinagógában, remélhetőleg talál olyan bibliát, amiben magyarul is benne van a szöveg, például a mi esetünkben. Tehát nem voltak arámi nyelvű bibliák. Akkor mit, hogy oldották ezt meg? Volt egy jó hangú tolmács, aki minden mondat után felolvasta a fordítást a köznépnek, vagy elmondta a fordítását a mondatnak. Azt kérdezi Rav Papa, a fordítás közben szabad-e kimenni? Téko azt mondja, erre nincs válasz, majd ha eljön a messiás, akkor megkapjuk a választ. Rav Seishas Mahader Apeve Garis, Amal Anabedi Dam, Inubedi Dau. Rav Seishasnek az volt a szokása, hogy amikor olvasták a Tórát, akkor ő más dolgokat is tanult, és más dolgokkal is foglalkozott, más tórai, természetesen tórai dolgokkal is foglalkozott, és tanult, és azt szokta volt mondani, ők tanulják azt, ami az övék, és én tanulom azt, ami az enyém. Ezt nem mindenki fogadta olyan jól, de ő úgy volt vele, hogy ő magasabb szinten van, és így akkor a tóraolvasás közben ezt megteheti. Amara fundabari huda, amara bámila ajlami, jáslim adam pársi ajszövim a cibostál mikra vechot tárgon. Ugye a Tórának a fordítása, a kóser első Tóra fordítás az arámi nyelvre történt, Unkulusz által. Unkulusz egy betért zsidó volt, aki lefordította az egész Tórát, és ugye ezzel a fordítással ő már egy kicsit magyarázza is a Tórát, lefordította arámi nyelvre. Ugye ma is a nyomtatott zsidó bibliákban benne van ez a fordítás, Unkulusz fordítása, és azt mondja, a Talmud minden embernek kötelessége minden héten elolvasni a közösséggel a Tóra aheti szakaszát kétszer, és mellé olvasni az arámi fordítást is, hogy értse. Ugye ma ez nem, ha valaki nem tud arámiul, akkor ezt nyugodtan megteheti más nyelven, mondjuk elolvassa a magyar fordítást. Hogy jól megismeri a szöveget, ezért elolvassa kétszer a héber szöveget, és egyszer elolvassa a fordítást, ezt a mai napig is így csináljuk. Különben elvileg péntek délután szokták így a Tórát elolvasni kétszer, és aztán a heti szakaszt, és a fordítást is. Talmud erre azt mondja, annyira el kell olvasni a fordítást, hogy még, és a szóval Tóra szövegét is, hogy a Tórában található arámi szavakat is el kell olvasni. A Tóra többnyire héberül volt írva, de vannak benne különböző arámi kifejezések, például a Mózes 4. könyvében, hát a rotveti von, ezek arámi szavak, és a kolam másnémpárs jöjjszav, mert cibból már ichinla is nem és nőjszav, mert az az ember, aki ezt megtartja, és mindig elolvassa a szakaszt kétszer, és hozzáolvassa a szakasznak a fordítását, az hosszú életű lesz. De a Bibi Barabája szavellás le munile pársa szájda kulesáto, be mále de jajmak de kipuré. De Bibinek az volt a sakása, hogy az egész Tórát, szóval az összes heti szakaszt elolvasta, be mále jajmak de kipuré. Jom kipur előtti nap. Tányolé hiabar ráb mi difti, ksi vi niszem esznak sejhem, tisil a hajdés bár, vagy hívjt és amit szállít. Szóval halom is szállom is szállít. El a lajmak skola éjjel, és sejhem, tisil, már elva kaszok kinem szállít, de tisilvá szíre. Azt tanította egyszer Hia, hogy a következő írva a Tórában. Azt mondja, Tóra, a Mózes 3. könyve, amikor a Jom Kipuri böjtről és önsanyargatásról beszél, akkor azt mondja, a Tóra, vi niszem esz nájsra is széchem, sanyargassátok lelketeket 9. a hónap 9. napjától 10. napjáig, estétől estig. Egyszerűen ez mit jelent? A hónap 10. napjának, 9. napjától 10. napjáig, estétől estig. Magyarul a 9-ét követő estétől a 10-ét követő estig, és sanyargassátok a lelketeket, addig tartson a bőjt. De egy kicsit már benne van, mint már 9-én is kéne sanyargatnunk magunkat. Hogyan tudjuk 9-én magunkat sanyargatni? Erre van az a híres mondás, amit talán sokan ismernek, hogy az az ember, aki sokat eszik 9-én, a böjtöt megelőző napon, az olyan, mintha 2 napot böjtölt volna. Ennek van egy egyszerű magyarázat, amit hallottam. Aki sokat eszik 9-én, annak a gyomra még jobban lesz, fog korogni majd, kongani, és lesz éhes 10-én. Szóval a bibliákat mondj, Ameliahu, szábolj, vácsolajág, nem solajáhet. Most még visszatérve a szakaszokhoz, hogy azt mondtuk, hogy mindenki olvassa el az adott szakaszt azon a héten, amikor azt a szakaszt a zsinagógában föl fogják olvasni, egyedül olvassa el kétszer, és olvassa hozzá a fordítást, ezt nem szabad úgy előre szaladni, vagy lemaradni, hanem itt is fontos a közösséggel való haladás. Ugye eddig a közösségi imáról volt szó, most pedig beszélünk a közösséggel való közös tanulásról, hogy a heti szakasznak a közös felolvasása, a közös tanulása az milyen fontos. De amar leurem is soaben lévilib ney. A slámi pár se széjhöme szibulim snáim mikra vechat tárgum. Azt mondtattal, hogy soha ennek kapcsán a fiainak. Tanuljátok a szakaszokat a közösséggel együtt. Kétszer olvassátok el, és egyszer a fordítást, és akkor így ő is ezt megerősítette. De Yeshua még valamit tanított a fiainak. Vizaru bevridin. Rabbi Yehuda, de nárabbi Yehuda, mert ácsi iskatesz a vridin. Azt tanította nekik, vigyázzatok az ütőerekre. Mit jelent az, hogy vigyázzatok az ütőerekre? Nos, a halacha szerint a kóser vágásnak a legfontosabb része az az, hogy amikor levágják az állatot, akkor egy húzással, ugye a húzás, amikor a kést elhúzzák az állat nyaka mellett, mert ez a szó, a húzás, az maga a shchita, sakterolás, mert azt jelenti, hogy elhúzni, akkor elhúzzák a kést az állat nyaka mellett, nyakán, akkor egyszerre vágják el a nyelőcsövét és a lélegzőcsövét. Miért? Mert így a legfájdalommentesebben, a leghamarabb fog meghalni az állat. De, azt mondta Rabbi Yehuda, ha már így csináljuk, akkor vigyázzunk, vagy ügyeljünk arra is, hogy ezzel az egy húzással ezzel az egykés vágással elvágjuk az ütőerét is az állatnak, mert így akkor a legtöbb vér ki fog folyni, és mivel a vért tilos fogyasztani, hogyan szoktunk megszabadulni a vértől? Az, hogy később a húst feldaraboljuk és kisózzuk. Még jobb, mert ezt nem tudjuk az összes vértől megszabadítani, így, hogyha már eleve az ütőerét is elvágjuk, és akkor a lehető legtöbb vér ki fog folyni már akkor, amikor levágtuk az állatot. Tehát ezt is mondta Rabbi Júda, erre is figyeljenek. És még valamit mondott neki, még valamire figyelmeztette őket, vize hárul ez aken, és a sahachtal mudajmian mahmasan amraj, anyszaj, szóval ugyanígy ügyeljetek, hogy tiszteljétek azt a bölcset, tiszteljétek azt a rabbit, aki már elfelejtette a tudását, megfeledkezett a nagy tudásáról, mert megöregedett, demencia, demens. Egy demens tudóst is tiszteljetek. Honnan tudjuk ezt? Amrinnan, luchajsz, sivre luchajsz, munachim baarim. Ahogy tanultuk, hogy amikor Mózes lejön a hegyről, akkor lehozta először a két kőtáblát, ezt a két kőtáblát ugye széttörte, mert látta az aranyborjút, és akkor dühében föltözvágta a két kőtáblát. Később ugye Isten el akarta pusztítani a Izrael népét, aztán megbocsájtott nekik, és Mózes megint fölment egyre, és lehozta a második pár kőtáblát. Amikor a kőtáblák bekerültek a frigyládába, akkor azt tanuljuk a Talmudban, hogy a frigyládában nem csak a teljes kőtáblák voltak benne, tehát a második kiadás, hanem a törött kőtáblák is benne voltak. Akkor ha a törött kőtáblák megérdemelték, hogy bekerüljenek a frigyládába, akkor egy demens tudós is, aki olyan, mint egy törött kőtábla, ő is megérdemli, hogy megkapja a kellő tiszteletet. Amelé, hogy ravalev neik, s átem khaiszkin baszor, áltáxekval gáva jár, ha már a sakterolásról volt szó, és hogy hogyan kell levágni egy állatot, akkor azt mondta, még egy tanács, inkább egy egészségügyi tanács, azt mondta Rave a fiainak, amikor a húst vágjátok, akkor nem úgy vágjátok, hogy a kezetekben van a hús, és azt úgy elvágjátok, hanem egy asztalra tegyétek le a húst. Miért? Ők a dámrémi sumszakona. Van, akik azt mondják, hogy ez azért van, mert hát, ha az ember így tartja a kezét, és nem elég gyakorolt, akkor elvágja a kezét is. Ikadámrém is unkilkuszú, de van, akik azt mondják, mert ez elrontja az étel minőségét, mert piszkos a kezed, és akkor az ételbe belekeveredhetik valami piszok, és ez tönkre fogja tenni az ételt. Vált és ez volt az egyik dolog, amit javasolt nekik. A másik, vált és van, mit a szarámisz? A másik dolog, hogy egy arámi nő ágyára ne üljetek le. Nagyon egzotikus, majd erre visszatérünk mindjárt a tanulunk, hogy mit jelent ez, miért nem szabad leülni egy arámi nőnek az ágyára. De általában a hajré bészek neszezbe sarsát cibur miszpálin. És ne kerüljétek el a zsinagógát, ne menjetek el a zsinagóga kapuja mellett, amikor éppen közösségi ima folyik ott. Akkor nézzük ezt a második és harmadik javaslatot, amit tett. Mit jelent az, hogy ne üljetek egy arámi nőnek az ágyára? Állt és van, mit a szarámisz? Mit jelent ez? Ikadámri, loj tignu, bloj krisma. Van, akik azt mondják, ez csak egy szimbolikus tanítás volt. Ne, az az ember, aki a smá elmondása nélkül fekszik le este aludni, az olyan, mintha egy arámi nőnek az ágyára feküdne le. Oké. Okay. Inkad ámri, de loj tinszebugi jajrsza. Mások azt mondják, hogy ezt úgy kell érteni, ne feküdj egy arámi nőnek az ágyára, hogy ne vegyél el egy arámi nőt feleségül, még akkor sem a betért zsidónak. De inkad ámri, különben csak a kommentárok ezt megjegyzik, miért ne vehessen el egy betért nő? Rasszisták voltak? Hogy egy arámi nő még a betért zsidónak akkor sem elég jó? Nyilvánvalóan nem, hanem arról van szó, hogy Rave, aki ezt javasolta a fiainak, ő kohanita volt. A papi törzs leszármazottja. És a papi törzs leszármazottjainak egy extra szentség volt az előírás, extra szentségeket kellett magukra venniük. Így például a házassági törvényekben tilos elvenni feleségül egy elvált nőt, és ugyanígy tilos elvenni feleségül egy betért nőt. Szóval egy kohanita származású, meg a neve is Kohen Géza, de a kohanita származású zsidónak tilos egy elvált nőt, vagy egy betért nőt elvennie, és ezért mondta Rave ezt a fiainak. A harmadik magyarázat az az, igaz, ámni arám is mámes. Azt mondja, szó szerint kell venni ezt a tanítást. Egy arámi nőnek az ágyára nem szabad leülni. Milyen misztikus dolog. Mishum Maisadev papa, miért? Amiatt a történet miatt, ami korábban történt egyszer Rav papával. Mi történt egyszer Rav papával? De a papa az a legább erre, ami szó, hogy ciulaj, mita, amulaj, sejv, amulaj, én is, vettő, hogy mersze, mita, így mersze, mita, mócosan, tinok, mész, mikán, amulaj, ha mi azt mondja, és amit azt mondja. Rav papával a következő történt. Kölcsön adott pénzt egy arámi embernek. Ez nem akarta visszaadni neki. És amikor egyszer hívta, hogy gyere, visszaadom neked a pénzt, akkor bement Rav papa a házába, és azt mondták neki, ülj le az ágyra. Azt mondták, én nem ülök le az ágyra, amíg nem emelitek meg az ágyat. Megemelték az ágyat, és mit találtak ott? Egy halott gyereket. Egy halott kisbabát. Mi volt a történet lényege? Hogy csőbe akarták húzni Rav papet, üljön le az ágyra, és utána álljon föl, és azt mondták, ő ölte meg a gyereket, mert ráült a gyerekre. És erre azt mondták, hogy akkor mostantól fogva egy arámi ágyára nem kell, nem szabad leülni. Jó, bárhogy is legyen. A többség azt mondja, hogy ez egy szimbolikus tanítás, csak egy metaforikus tanítás, ez az arámi nő ágya, és nem kell szó szerint lenni. Mit jelent az viszont, ami a következő tanácsa volt, általában a hőre bészek nezőbb sarsa cibulmiszpálanim, hogy azt is tanította, hogy ne menj el egy zsinagóga mellett, a zsinagóga bejárata mellett, amikor a közösség ott éppen imádkozik. De szájrem is jól benne lévő, de amerem is jól benne lévő, azt mondja, hogy adom is ábra a kevésznek, ez is pálni, ezt tanította rá is jól lévő is, tilos elmenni egy zsinagóga mellett, amikor ott a közösség imádkozik. Amár a bája, loj amran ela de léka piszkachrina. Szóval miért nem szabad elmenni egy zsinagóga mellett, amikor egy zsinagóga bejárata mellett, amikor a közösség ott imádkozik? Mert nehogy úgy tűnjön az embereknek, hogy ő, hogy te távol tartod magad a közösségtől. A zsidóságban egyik legfontosabb dolog a közösség összetartozása. Nem véletlen, hogy ez ilyen fontos dolog, mert a zsidók a leghajlamosabbak arra, hogy megosztottak legyenek a közösségen belül. Ezért, hogyha valaki a közösségi imától távol tartja magát, ahogy tanultuk az előbb, az egy nagyon nagy bűn. De nem csak arra kell adni, ami valóság, hanem arra is, ami a látszat. Valaki már imádkozott, mondjuk, de elmegy a zsinagóga bejárata mellett, amikor ott a közösség imádkozik, és nem megy be, akkor úgy tűnik, mintha ő neki valami problémája lenne a közösséggel, és ő távol tartja magát a közösségetől. Azt mondja, erre a Talmud, ez csak akkor van így, hogy így erre a látszatra kell adni, hogy nem szabad a bejárat mellett elmenni, hogyha ott éppen imádkoznak. Laj, amlan ellen, de léka, piszka, hrinda, csak akkor, ha nincs ott egy másik bejárat. Tehát a zsinagógának van egy másik bejárat, mondjuk ez előről, ez hátulról, akkor még mindig nem olyan nagy baj, mert az emberek azt fogják mondani, jó, elment a zsinagógának, emelt a bejárata mellett, mert ő másik bejáraton fog bemenni. Ával ika piszka hrina, a lészlamba, ha van egy másik bejárat, akkor nem olyan nagy probléma. Lajam rende, lékvistá hrina, illetve akkor nem szabad elmenni egy zsinagóga mellett, ahol éppen imádkoznak, ha van más zsinagóga, ha nincs más zsinagóga a városban. Mert akkor azt mondják mondani, hogy az ember ez nem imádkozik közösségben, és csak meg, elmegy a zsinagóga bejárata mellett, és eltolja magát a közösségtől. Ha van egy másik zsinagóga a városban, akkor az emberek mindig mondhatják azt, hogy talán egy másik zsinagógában imádkozott. Ával ikabét nista a hrinda, tehát ha van egy másik zsinagóga, akkor ez nem probléma. Lajam le de lojd darét tuna, ve loj manach tfinin, ával héjha de hánmanach lészlamban, és ugyanígy, hogyha az ember, ez éppen valami nagy súlyt hord magán, vagy valami nagyon nagy csomagot visz, vagy rajta van az imaszín, vagy valamilyen más olyan dolog, ami miatt azt lehet mondani, hogy nem azért nem ment be a zsinagógában, mert vitája van a közösséggel, mert távol tartja magát a közösségtől, mert azért, mert elfoglalt, mert valahova siet, vagy látszik, hogy filin van rajta, tehát, hogy ő amúgy is imádkozik, akkor nem kell amiatt aggódni, hogy mi lesz a látszata annak, hogy elmegy a zsinagóga mellett. Ebből is látjuk, hogy milyen fontos dolog a látszatra is adni. Nem csak arra, hogy mi a valóság, hanem arra is, hogy mi a látszat. Ezt úgy hívjuk különben, hogy Maris Ain. Egy zsinónak figyelni kell arra, hogy mit fognak gondolni róla, hogyha látják. Hogyha látják, mondjuk valaki csinál valamit, ami semmi rossz szándék nincsen, de úgy tűnhet, mintha van benne rossz szándék, akkor az sem jó. Tányal merebe kivasló is, hogy valami olyan lesz a díj, most visszatérünk arra az egészségügyi dolgokra, amiről korábban volt szó. Például arra, hogy azt mondta, azt mondta az egyik rabja, a rave a fiainak, hogy amikor a húst vágják, akkor úgy vágják, hogy ne a kezükben legyen, hanem egy tiszta asztalon, a kezük lehet, hogy piszkos, akkor ehhez hasonlóan még különböző ilyen higiéniai dolgokról lesz szó. Azt mondta Rabbi Akiva, három dolog miatt szeretem a médeket. Méd, Modin, a méd népet. Mert ők nagyon, nagyon higiénikusak. Mind a három dologban látjuk, hogy nagyon higiénikus emberek voltak. Mi ez a három dolog? És a Chayisz a Basz, én Chayisz van állagebe jásolha. Amikor a húst vágják, akkor azt az asztalon vágják. Se nöiskin, nöiskin áll gába jár. Amikor valakit megpuszilnak, megcsókolnak, akkor nem szájon csókolják, nem arcon csókolják, nem kézen, a kezét csókolják meg, akkor sokkal higiénikusabb. És játszín, én játszín, elebeszade. És még egy dolog, ami nem higiénia, hanem csak egy kis taktikai dolog, hogy amikor tanácsot adnak, akkor azt a városon kívül adják, nem a lakott részen adják. Egy tanács az akkor jó, hogyha az ember ezt csöndben adja, és ne kezdjenek el pletykálni, ne hallja meg valaki esetleg azt a tanácsot, hanem csak szűk körben adják a tanácsot. Ezt látjuk a Bibliában is, hogy a tanács, a tanácsadás az akkor jó, hogyha szűk körben történik, és nem a nagy nyilvánosság előtt. Ahogy tanította rá Vádak, miért van az írva, hogy Islach Jákob ékele Rachel le a szaladelceink? Nagy, amikor Jákob, ősatyánk azon gondolkodott, hogy hogyan hagyja el Lábánt, az apósát, hogyan meneküljön meg előle. Ugye Jákob ott dolgozott az apósánál, nagyon kihasználta, és akkor azt olvassuk a Tórában, hogy Jákob már hosszan gondolkozott azon, hogy hát most már elég sok gyereke született, és most már itt az ideje, hogy ő is hazatérjen a Szentföldre. Amikor ezt meg akarta beszélni a feleségeivel, akkor azt írja a Tóra, hogy Isnak Jákob ikle Rachel szadelcajnő, hogy Jákob hívta a feleségét Ráhelt, és leállt, hogy jöjjenek ki hozzá a legelőre, és nem bent a lakott részen beszélte meg velük, mert ő is ügyelt erre, hogy tanácskozni szűk körben jó. Tányára mengem Liel, és lesz, nem a nőjvesz a párszém, azt mondta, mengem Liel, ennek kapcsán az előbb beszéltünk a médről, a méd népekről, most beszélünk a perzsákról. Azt mondja, három dolog miatt szeretem a perzsákat. Ők is kellően intimek és visszafogottak. Három dologban. Snuim bachilosan, visszafogottak az étkezésükben, visszafogottak, amikor a dolgukat végzik, snuim bedavaráher, és visszafogottak, amikor nem életet élnek. A visszafogott ide azt jelenti, hogy ügyelnek arra, hogy ezek az intim dolgok ne nagy nyilvánosság előtt történjenek. És ez az érdekes, hogy az evés, hogy azt él az ember, amikor a dolgát végzi, hogy amikor nem életet él, akkor azt nem nagy nyilvánosság előtt teszi, ugye ezt manapság nem mindenki gondolja, nem mindenki érzi azt, hogy ez feltétlenül így kell, hogy legyen. Úgy látszik, hogy régen se érezte mindenki, és ezért dicséri őket, a perzsákat, hogy erre ők nagyon ügyeltek. De az is érdekes, hogy az étkezést is egy intim dolognak veszi, és erre azt mondja a Talmud, hogy azért, mert hogyha valaki a nagy nyilvánosság előtt eszik, úgyhogy őnekik nincs ételük, mert erről van szó, nem arról van szó, hogy nem lehet egy nagy rendezvényt, vagy egy nagy vacsorát rendezni, és oda mindenkit meghívni, hanem én eszem, amikor mások nem esznek, akkor az nem illik, mert az étel szaga őket is éhessé fogja tenni. Ahogy egy napig is ez egy etikai szabály, az ember ne egyen úgy, hogy mások, akikkel együtt van, azok éppen nem tudnak enni. És ugye az, hogy a perzsák dicséri, azt annak ellenére dicséri, hogy Ézsaiás a perzsákat az örökkévalótól távoliaknak nevezi. Ahogy írva van Ézsaiás könyvében, a Nici Vészilemekú Dosály, én pedig meghagytam a tőlem távoliaknak, hogy elpusztítsák a szentélyt. Ugye arról van szó, hogy a babiloniak el fogják pusztítani a szentélyt. Tányira, ami őszép, élő a párszim, vényi amukú dosom, az amúgy gehenom, erre azt mondta Rabbi Yosef, hogy ezek a perzsák, akik el vannak választva az örökkévalótól, és a gehenom, a pokol nyitva áll előttük, ugye, hát miért ők voltak azok, akik elpusztították Jeruzsálemet. És ennek ellenére, hogy a zsidó nép ellenségeiről van szó, mégis dicsérte őket az intimitásuk és a visszafogottságuk miatt. Utolsó rész következik, és ebben a részben visszatérünk a Misnához. A Misna, ugye, ha visszaemlékezünk, arról beszélt, hogy mikor van az esti smá mondásának ideje. Abban mindenki egyetértett, Misnában legalábbis, hogy a kezdete a smá mondásának az idejének az akkor van, amikor lemegy a nap, és följönnek a csillagok. De mikor van vége? Itt három vélemény volt. Ugye volt Rabbi Lezer vélemény, aki azt mondta, hogy addig tart, amíg az első három óra elterik az éjszakában, az első négy óra elterik az éjszakából, az első harmad. Volt a másik végen Rabban Gamliel, aki azt mondta, hogy addig tart az est is már, amíg föl nem jön a nap, tehát egész éjszaka. És voltak a bölcsek, akik azt mondták, hogy középen, hogy éjfélig. Miért volt vita a két bölcs között, Rabbi Lezer és Rabbi Gamliel között? Azért, mert az egyik azt mondta, hogy amikor az van írva a amikor az van írva a Tórában, hogy beszélj róluk, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz, a smát mikor kell mondani, amikor lefekszel, és amikor fölkelsz, mit jelent az, hogy amikor lefekszel? Azt, amikor az emberek általában elmennek aludni, vagy azt, amikor az emberek alszanak? És ezen múlik. Ha akkor, amikor az emberek elmennek aludni, akkor az az, amikor feljönnek a csillagok, és csak a este első harmadáig, addig már mindenki lefekszik aludni. Ha azt jelenti, hogy addig, amíg az emberek alszanak, akkor ez az egész éjszaka. Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Oymer Pamim Shalom Kere Kishma Shtepoim Belayla Achas Kedem Shalom Da Shachar Achas Achas Shalom Da Shachar Yoytze Bohem Shel Yoim Achas Shel Yoim Achas Shel Layla. Azt tanította Rabbi Shimon Bar Yochai. Előfordulhat az, hogy az ember elmondja a smát kétszer egymás után, és teljesíti az esti smá és a reggeli smá kötelezettségét is. Hogyan? Elmondja közvetlenül a nap felkelte előtt, és rögtön utána a nap felkelte után, akkor teljesítette az estismát az elsővel, és a reggelismát a másodikkal. Igen, ám, de úgy fogalmazott, hogy az ember elmondhatja a smát úgy kétszer egymás után éjszaka, hogy teljesíti az esti és a reggelismát. Akkor most ez éjszaka történik, vagy sem? Ugye a következőt kell érteni. Ahogy beszéltünk az első órák egyikén, a különböző halachikus időpontokról, akkor azt mondtuk ugye, hogy a nap felkelte és a nap lemenetele, mind a kettő, az egy bizonytalan időpont. Miért? Mert van a kezdete, amikor kezd lemenni a nap, és van a vége, amikor már lement a nap. Ugye ezt magyarul úgy mondanánk, hogy a szürkület, és amikor feljönnek a csillagok. És ugyanúgy a reggelnél van egy, amikor kezd feljönni a nap, pirkadat, és van az, amikor már följött a nap. Ezt héberül úgy hívjuk a muda sáhár, a kezdete, és négy szakháma, amikor már tényleg látszik is a nap, az a négy szakháma. Most a smát azt lehet mondani a muda sáhártól, még a pirkadattól is, amikor még nem jött föl a nap, csak elkezdődik a folyamat. Most akkor ez, és erre mondta azt Simon Bar Yochai, hogy ha valaki elmondja a smát közvetlenül a pirkadat előtt, és rögtön utána a pirkadat után, akkor teljesítette a esti smá mondásának a kötelességét, és a reggeli smának a kötelességét. Igen, de ő azt mondta, hogy éjszaka mondja az ember. Előfordult, hogy az ember éjszaka elmondja ezeket egymás után. Akkor ezek szerint a pirkadat után még éjszaka van? Akkor hogyan kell ezt érteni? Azt mondja erre, loj, lojlom, lejlahu. Ha de karilé, jaj, mikor de insikávára sájt. Azt mondja, igen, valójában még éjszaka van, hiába kezdődött már a pirkadat. Éjszaka, mert az emberek többség ilyenkor még alszik. De mivel az embereknek van egy része, aki ilyenkor már kezd fölkelni, ezért ilyenkor már el lehet mondani a reggeli smát is, és teljesíti a reggeli smának az idejét. Később lesz szó, ugye eddig beszéltünk az esti smáról, később lesz szó a reggeli smáról is, ahogy haladunk a Talmudban. Amarev Hanina, Amarev Isoben léve, Alokakrem Simba Yochai, azt mondta Ravacha, és ez a törvény is, hogy a smát, a reggeli smát, azt már lehet mondani, nem csak onnan, amikor már fölkelt a nap, már lehet látni a napot, hanem onnan is, amikor még csak pirkadat van, amikor még csak éppen, hogy csak kezd világosodni. Ikra de mászni leladra Hanina a Horeb, Simba Bar Yochai, Amarev Isoben léve, Kiva, Pamisolom, Körek, Kismás, Népam, Jöjjöm, Ahász, Kajdem, Nécakáma, Ahász, Ahász, Nécakáma, Jöjjöcöben, Jöjjöm, Ahász, Lájla. Van, aki ezt az előbb adott mondást ezt fordítva tanítja, hogy nem úgy hangzott a mondás, hogy el lehet mondani éjszaka kétszer, hanem azt, hogy el lehet mondani nappal kétszer, mindenképpen az eredménye az ugyanaz mind a kettőnek. Jó, és a következő részt azt már holnap fogjuk tanulni. A holnapi tanulás az ugyanígy csak interneten lesz elérhető, körülbelül délelőtt 11 körül tervezem, de az is lehet, hogy estére fog az is maradni. Igyekszem azért délelőtt teljesíteni ezt a kötelességet, és hétfő reggel pedig a szokásos időpontban, hétfőtől péntekig reggel 7:30-kor találkozunk az Óbudai zsinagógában. Mindenkinek további szép estét kívánok, köszönöm szépen a figyelmet, Shavua Tov, Gute Woche, jó hetet kívánok mindenkinek!